Ha a gyerekek a helyükre mentek, akkor egy imádsággal folytassuk most. Csendesedjünk el egy pillanatra. Nagyon hálás a szívünk, mennyei édesatyánk, a te ajándékaidért. Köszönjük neked, hogy ebben a tanévben olyan sok jó dolgot készítettél el nekünk. Köszönjük, olyan sokféleképpen érezhettük a te szeretetedet, a te gondviselésedet. Köszönjük, hogy a sokszor nyüglődésnek megélt napok sem voltak hiába valók, mert azok is tőled voltak. És köszönjük, hogy amikor a dolgunkat tettük, akkor azt a dolgunkat végezhettük, amit tőled kaptunk. Nagyon köszönjük az egészségünket, nagyon köszönjük azokat az embereket, akiket mellénk adtál erre az évre. Hálásak vagyunk mindenkiért, aki pedagógusként, tanárként, óvónéniként, gyerekmunkásként ott lehetett ezek mellett, a gyerekek mellett. És nagyon köszönjük, hogy szülőként is adtál erőt, hogy tudjuk őket bátorítani, tudjuk őket a családi menedzsmentben ide-oda hurcolni, és időben mindenhova odaérni. Köszönjük, hogy ott voltál akkor, amikor nem sikerült időben odaérni, és megóvtad a gyerekeket a balesetektől, bajoktól. Áldunk téged a családért, áldunk azért az időért is, amit most a nyárban elkészítettél nekünk. Így szeretnénk most neki menni ennek a nyári szünetnek. Szeretnénk élvezni a szabadságot, szeretnénk érezni a te szeretetedet, és látni azt, hogy te hogyan tudod megtölteni a pihenésünket is önmagaddal, értelemmel. És szeretnénk emlékezni te rád is, és keresni, kutatni a te szavadat és üzeneteidet a nyáron is. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz és bölcsen igazgatsz mindent. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten bennünket megszólító szavát, most az Ószövetségből, Sámuel próféta második könyvének 15. fejezetéből, válogatott versekből. Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette: Abszalomhoz hajolt az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben: Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Abszalom elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket. Veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak: Minden úgy legyen, ahogy uram, a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe, de a legszélső háznál megálltak, elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerítiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból, mindezek elvonultak a király előtt. Dávid azután fölfelé ment az olajfák hegyének a lejtőjén, és amíg ment, egyre sírt. Betakart fejjel, mezít láb ment, és az egész hadinép is vele együtt betakarta a fejét, és ahogy mentek fölfelé, egyre sírtak. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van Abszalomnál, ezt mondta Dávid: Kérlek, uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Amikor fölért Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott az Istenhez, éppen szembe jött vele az arki húsaj, tépett ruhában és földet szórva a fejére. Dávid ezt mondta neki: Ha velem tartasz, csak terhemre leszel. De ha visszatérsz a városba, és ezt mondod Abszalomnak: Én a te szolgád leszek, ó király, azelőtt apád szolgája voltam, de mostantól fogva a te szolgád leszek, akkor meg tudod hiúsítani Ahitófel tanácsát. Ott lesznek veled a papok, Cádók és Ebiátár is. Azért mindent, amit a királyi palotából hallasz, jelensd Cádók és Ebiátár papoknak. Ott van velük a két fiúk is, Cádóké Ahimák, Ebiátáré pedig Jónátán. Velük mindent megüzenhettek nekem, amit csak hallotok. Húsej, Dávid barátja, be is ment a városba, Abszalom is megérkezett Jeruzsálembe. Áldja meg Isten az ő igéjét, hogy az megszólítson bennünket, mi megértsük. Imádkozzunk most az ő szent lelkéért. Édesatyánk, áldunk téged a bibliai hősökért, és köszönjük azt, hogy az ő életüknek a napos és a felhős oldalán is te egyaránt jelen voltál. Köszönjük neked Dávidnak a hozzád forduló szívét és az ő kiáltását, és köszönjük neked azt is, hogy a mi kiáltásaink nem hiába szoktak elhangozni feléd. Urunk, most itt vagyunk előtted, és te tudod, hogy éppen a mi életünknek a napos vagy a felhős oldalával érkeztünk, hogy az elmúlt időszakban vagy az elmúlt napokban melyikből láttunk többet. Legyen tiéd a dicsőség azért, hogyha vidám napokat láttattál velünk, és szeretnénk hozzád hozni a szívünknek a szomorúságát, terheltségét, esetleg a jajkiáltásunkat is, akkor, hogyha éppen a szomorúságok és a próbák találtak meg bennünket. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy előled nem vagyunk elrejtve. Pontosan tudod, hogy mikor miért bennünket. Tudtad, hogy amikor ma reggel elindítottál bennünket, akkor miért hozol ide erre a mostani Isten tiszteletre. Nagyon kérünk téged azért, hogy ami most itt történni fog, az hadd ne emberi erőlködés legyen, küzdelem az álmossággal, vagy keresgélése az emberi szavaknak, hanem valamilyen módon a te szent lelked csodájának hadd legyünk a tanúi. Kérünk, hogy gyere el hozzánk oda, ahol mi vagyunk, szeretnénk mi is megérkezni te hozzád, nem csak testileg, hanem gondolatban is, szívben is. Szeretnénk kitárni előtted magunkat, kinyitni az ajtót, beengedni téged, hogy munkálkodhassál, hogy mondjad azt, amit nekünk hallanunk kell. Kérünk, hogy így add a kezünkbe a te igédet, tanítsál bennünket, vigasztalj, erősíts, buzdíts, indíts arra, amire te szeretnél. Hadd adjunk neked most szabad kezet a mi életünk fölött. Téged hívunk és várunk, Szentlélek Úristen. Amen. Az előbb felolvasott igeszakasz mellé szeretném még olvasni a következő részeket, és ennek együttes tartalmából szeretném Isten szent lelkét segítségű hívva az ő igéjét hirdetni. Sámuel második könyvének 16. fejezetéből olvasom a 15. verssel kezdődő részt. Abszalom és az egész izraeli hadinép megérkezett Jeruzsálembe. Vele volt Ahitófel is. Amikor az arki Húsaj, Dávid barátja bement Abszalomhoz, ezt mondta Húsaj Abszalomnak: éljen a király, éljen a király! De Abszalom ezt mondta Húsajnak: hát ennyire vagy hűséges a barátodhoz? Miért nem mentél el a barátoddal? Húsaj ezt felelte Abszalomnak: azért nem, mert én azé leszek, és annál maradok, akit az Úr és ez a hadinép, meg az összes izraeliek választottak. Másodszor pedig kinek szolgáljak én, ha nem az ő fiának? Ahogyan apádat szolgáltam, ugyanúgy foglak téged is. Itt most nem olvasom fel a közbenső részt, hosszan olvasunk arról, hogy mikor Abszalom elkezd uralkodni, bitorolja a trónt apja Dávid helyett, akkor az uralkodása kezdetén fontos kérdések gyötrik, és tanácsot kér két tanácsadótól is, Ahitófeltől is és Húsajtól is, és egyetlen verset akarok csak a végére olvasni, miután mindkettőt meghallgatta. 14. versben olvassuk: erre azt mondta Abszalom és minden izraeli férfi, jobb az arki Húsaj tanácsa Ahitófel tanácsánál, mert az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa, és így veszedelmet hozzon az Úr Abszalomra. Hát kedves testvérek, már két héttel ezelőtt elkezdtünk a szolgálat területével foglalkozni, és erre koncentráljuk a figyelmünket most, az Isten igéjét olvasva, hogy mit is tanít nekünk a szolgálatról. Hát mielőtt, nem tudom, esetleg valaki először van közöttünk, és gyanakodna, hogy valami kényszer munkára szeretnénk bárkit is befogni, eloszlatom ezeket a kétségeket, semmi ilyesmiről nincs szó. Mikor bibliai szóhasználat szerint szolgálatról beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy Isten valamilyen feladattal bíz meg bennünket. És tulajdonképpen ez nem néhány hívőnek a kiváltsága, vagy a rájuk erőltetett kényszer, hanem hogyha valaki belép Istennek az országába, és átadja az ő életének az irányítását az élő Istennek, akkor egészen biztos lehet benne, hogy feladatot fog kapni. Isten elsősorban nem csak az üdvösségünk miatt szeretne megmenteni bennünket, persze ez egy nagyon fontos, számunkra nélkülözhetetlen dolog, de azon túl, hogy Isten üdvösséggel ajándékozza meg azokat, akik az övéi, ezen túl feladattal is ellátja őket, és ez hát akármilyen érzésekkel is tölt el bennünket, ez így van. Isten feladatokra szabadít meg bennünket, és feladatokkal bíz meg bennünket. Hogy hogyan is van ez, és hogy mi mindennel jár ez, hogyan forgulódunk ezek között a feladatok között, ez viszont nagyon nem mindegy. És ahány hívő ember, annyiféleképpen állhatunk hozzá a ránk szabott feladatokhoz, kezdve onnan, hogy nem is akarok tudomást venni róla, hogy Istennek esetleg lenne valami terve velem, egészen odáig, a másik végletig, hogy azt gondolom, hogy én vagyok minden, és nélkülem az Isten országa sem működik. Hát, hogy hogyan is forgulódjunk ezek között a feladatok között, Isten nagyon-nagyon sokféle üzenetet mond nekünk erről a témáról a Szentírásban. Nem szeretném most mindegyiket felsorolni ennek az igehirdetésnek a keretében. Szerintem egy egész sorozat kevés ehhez. Lehet, hogy egy egész éven keresztül lehetne erről prédikálni, és nem tudnánk kimeríteni a témát. Minden esetre most egy valakit látunk, aki Isten szolgálattevője volt, fontos feladatot bízott rá, és hogy hogyan működött ez az ő életében. Hogyan és mire használta őt Isten? Hát ez volt az Arki Húsaj, akiről ebben a történetben olvastunk. Mielőtt közelebbről megnéznénk viszont az ő történetét, azelőtt csak egy rövid bevezető gondolatként mondanám, hogy most néztünk a évadzáró ifi alkalmunkon egy filmet, többen talán látták néhány évvel ezelőtt már a gyülekezeti táborban is vetítettük, a Bátorság emberei, ez a címe. És ez a film rendőrökről szól, méghozzá olyan rendőrökről, akik istenfélő emberek, gyülekezetbe járnak, számukra fontos nem csak a vallás, hanem kapcsolódnak is ahhoz az Istenhez, akire az ő imádatuk irányul. És az ő életüknek a különféle bonyodalmai, örömei és bánatai, amelyekről a film szól, nagyon jó humorú és mély film, és ahogyan néztük a fiatalokkal, a végén így megfogalmaztuk magunkba, hogy de jó ilyen embereket látni. De jó olyan embereket látni, hogy akiknek az élete Isten kezében van, és hogy ilyen igazán fontos dolgokat tesznek. Hogy élet és halál között forognak, és hogy sok veszedelem leselkedik rájuk, de a veszedelmek azok mind jók arra, hogy megmutatkozzon a hősiesség, hogy ebben van öröm, hogy van sok győzelem, vannak bukások is, de a bukás után meg föl lehet állni, és milyen jó is lehet ilyen hősöknek lenni. Hát ehhez képest, amikor a saját hívő életünkre nézünk, nagyon sokszor éppen nem sok hősiességet látunk benne. Lehet, hogy még csak kihívást se érzünk olyan sokszor, vagy elképzelhető, hogy érezzük éppen a kihívásokat, de nem érezzük, hogy mi hősként tudnánk ezekben jelen lenni, hanem inkább tele van bukásokkal az életünk. És egyébként is, hogyha magunkra gondolunk, akkor sokszor inkább hajlunk arra, hogy ilyen szürke, átlagos hívő embereknek lássuk magunkat. Az élet nem én rajtam múlik. A világ nem én rajtam áll vagy bukik. És bizonyos értelemben azt gondolom, hogy ez így van. Nagyon jó, hogyha eljutunk idáig, hogy ez a világ már meg van váltva. És nem az én munkámon, meg erőlködésemen múlik embereknek az üdvössége, meg ennek a világnak a sorsa. Hát ez nagyon jó. De mi inkább arra szoktunk tendálni, hogy a saját magunk jelentéktelenségét érezzük, és ezért aztán nagyon élvezzük, amikor hősökről van szó. Hát itt már említettem hősöket, ugye rendőröket. Amikor filmeket nézünk, akkor is én nagyon szeretek olyan filmeket nézni, amiben ilyen igazán titokzatos hősök szerepelnek. Lehet, hogy többen ismerik, meg szeretik a James Bond és különböző hasonló kémfilmeket. És hát nagyon sok érdekes dolog kapcsolódik ugye a főszereplőhöz, aki hát egy titokzatos hős, általában fekete, de divatos ruha, márkás napszemüveg, különleges képességek és képzettség, fegyverek, kütyük, minden helyzetre van egy jó megoldás, egy olyan eszköz, amit éppen be lehet vetni, és pont kapóra jön, és még kéznél is van. Hát igazi hőstörténetek ezek. Milyen távol vannak ezek a mi szürke életünktől? Hát, hogyha a mi életünk tele lenne ilyen fordulatokkal, akkor nem járnánk moziba, és nem költenénk pénzt arra, hogy ilyen kitalált történeteket nézzünk. a hívő életünket is néha így éljük, hogy hát szürke kisegerek vagyunk. Néha azonban a szürke kisegerek, akik nem nagyon jelentősek, a nevük sem fénylik olyan nagyon, nagyon látható módon, nagy feladatokat kapnak. Ebben a történetben látunk egy egyszerű embert, akit Isten hát egészen különleges feladatra hív el, és nagyon fontos dolgokat bíz rá. Fontos és veszélyes küldetést kap. Erről szólt a felolvasott történet. Mielőtt többet mondanék a felolvasott történetről, előre bocsátanék egy dilemmát. A Bibliát ismerő embernek a dilemmája egy bizonyos etikai kérdés, hogy vajon jól forgulódott-e itt Dávid, jól forgulódott-e itt Húsaj. Ugye itt arról olvastunk a bibliai történetben, hogy hát valami beépített ügynöknek kell itt lenni egy ellenséges trombitorló fennhatósága alatt, és hát kém feladatokat kell ellátni. Meg kell figyelni, hogy mi az, ami döntésként megszületik a palotában, mondjuk egy haditerv, vagy egy támadásnak a terve, és ezt a megfelelő eszközök igénybevételével tudtuk kell adni az ellenségnek, hát a menekülő Dávid királynak, akire éppen a fia támadt most. És hát milyen eszközökkel dolgoznak a kémek? Hát bizony az álcázás, az igazságnak az elferdítése, az ellenség megtévesztése, hát ezek mind-mind olyan eszközök, amik nélkülözhetetlenek ebben a szakmában. És a Bibliát ismerő ember dilemmája ebben áll, hogy néha a fülükbe cseng, amit Jézus mond. Amikor ő mondja, éppen az esküdözésről beszél, de ezt mondja magyarázatképpen, hogy ne esküdözzünk, hanem azt mondja, a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Hát most akkor szabad kémkedni, vagy nem szabad kémkedni? Nagyon érdekes, hogy olvassuk Jézusnak a szavait, és emellett, amikor a Bibliát lapozgatjuk, akkor nagyon sok olyan történetet látunk, amelyekben, mintha ezek az elvek sérülnének. Rögtön az Ószövetség második könyvében arról olvasunk, hogy Isten megjutalmazza azokat a bábákat, bábaasszonyokat, akik a fáraót megtévesztve, neki hazudva megmentették zsidó gyermekeknek, halálra ítélt zsidó gyermekeknek az életét. Aztán olvasunk arról, hogy Isten kémeknek a kiküldésére ad parancsot, mielőtt Kánaán földjét odaadná az ő népének. Maga Isten parancsolja a kémeknek a kiküldését. Aztán olvasunk arról is, hogy amikor a kémek elmennek, akkor hát veszélybe kerülnek, és egy Ráháb nevű asszony megszánja őket, és elbújtatja őket a saját lakásában, és hogy Isten pedig őt is megjutalmazza. Hát most akkor mi a helyzet ezzel? A dilemmát érezzük, megmondom őszintén, én nem tudom feloldani ennek a feszültségét, és nem is akarok se pozitív, se negatív ítéletet mondani ezen eljárások felett. Bíztatni sem szeretnék arra senkit, hogy önkényesen bíráljuk felül Istennek az utasításait, ettől óvakodjunk, de egy részletre mégis szeretném felhívni a figyelmet. Amikor a jó érzésünk tiltakozik a bibliai hősök lépései miatt, akkor figyeljük meg, hogy soha nem a maguk hasznáért cselekszenek, hanem Isten ügyéért és mások megmentéséért. Hát ezzel együtt Istené marad a titoknak a megfejtése, és ha akarja, akkor lehet, hogy valamikor majd többet fogunk érteni ebből. Most ennek a mostani istentiszteletnek a keretében egyszerűen csak arra szeretném ráirányítani a figyelmünket az igében, hogy Isten hogyan használ valakit a szolgálatban. És ez a valaki most éppen ez a Húsaj. Ezt a címet adtam az igehirdetésnek, hogy ő felsége szolgálatában. Hogyan forgolódik egy szolgáló? Legelőször is azt látjuk az igében, hogy a szolgáló Istennek az eszköze. Egy veszett ügy, amelyben éppen Dávid éppen menekül. Nem tudom, hogy mennyire volt ismerős a történet, amelyet felolvastunk. A tágabb kontextus ennek az, hogy Dávid, aki egy jó király Izraelben, akire az utókor is így emlékszik, hogy az Isten szíve szerint való férfi, aki az Isten akaratát cselekszi, egy bizonyos helyzetnek a következtében, amelyben ő is ludas volt, nagyon nagy mélységekbe kerül, és menekülnie kell. Éppen a saját fia támad ellene. Ezt a támadást megelőzi egy hosszú ármánykodás, régóta duruzsol, és az embereknek a szívére beszél, és titokban konspirál, egy tábor gyűjt magának, az apja jóhiszeműségét kihasználva, ő az apja ellen hangolja a népet, és mikor elérkezettnek látszik a pillanat, akkor úgy ragadja magához a hatalmat, hogy szeretné ezt véglegesíteni, azzal, hogy az apját nem csak elkergeti a trónról, hanem hát az életére is tör. Az a biztos, hogyha apa meghal, akkor nem fog visszatérni, és akkor végleg győz az ügyünk. Itt kapcsoltunk be a felolvasott része a történetbe, hogy jön a hírnök, hogy hát Absalom már úton van, itt van Jeruzsálemhez közel, és ami még rosszabb hír, önmagában ez is egy nagy csapás Dávidnak, hogy a fia ellene támad, és gyilkos szándékkal már itt van a kertek alatt. Ami még nagyobbá teszi ezt a csapást, hogy Ahitófel is ott van vele. Ki ez az Ahitófel? Miért olyan érdekes, hogy ő most egyel több vagy kevesebb, akik ott vannak a Dávid ellenségei között? Hát Dávidnak egy barátja, egy nagyon belső bizalmi embere, akinek Isten félelmetes bölcsességet adott mindig. Amikor ő megszólalt, akkor mindig bölcsesség hagyta el a száját. És arra érdemes volt odafigyelni, amit ő mondott. Olyannyira, hogy ezt jegyzi meg a Szentírás, hogy amikor Ahitófel mondott valamit, maga Dávid is, és később pedig a fia Absalom is úgy tekintett erre, hogy amit ő mond, az olyan, mintha az Isten mondaná. Ebben most nem szeretnék belemenni, hogy vajon ezt jól tették-e, vagy nem. Én úgy érzem, hogy túlértékeltek itt egy embert. Mindenesetre volt ennek alapja, mert Isten tényleg nagy bölcsességgel ajándékozta meg ezt az embert, és félelmetes, amikor egy ilyen nagy ajándékot rosszra használnak. És Dávid, amikor ezt hallja, akkor remeg a szíve, még Ahitófel is, még ez a bölcs ember is, az én fiamat, az én ellenségemmé lett fiamat fogja segíteni ezután. Hát Isten irgalmazzon nekünk akkor. Úgyhogy amikor Dávid menekül, és elhagyni kényszerül a palotát, Jeruzsálemet, az Isten városát, nem tudja, hogy visszatér-e még oda, és meghallja a rossz hírt, akkor csak ez a fohász hagyja el a száját, hogy Istenem, hiúsítsd meg Ahitófelnek a tanácsát. Azt mondtam, hogy a szolgáló Istennek az eszköze. Már az imádságban is utaltam rá, hogy amikor velünk történik valami, az nem véletlenül történik. Nem az Isten tudta nélkül történik velünk semmi. A veszett ügy is valamilyen módon ott van az Istennek a kezében. Hogyha az életem felborul, hogyha a kapaszkodók elvesznek, hogyha ott állok a nyitott jövő előtt, és nem tudom, hogy merre haladok tovább, ez nem az Isten nélkül van. Nem az Isten háta mögött vagyok valahol elveszve. Isten pontosan tudja, hogy miért engedett most bele ebbe a helyzetbe, és ő tudja, hogy mit hoz a jövő. Azt mondtam, hogy a szolgáló Istennek az eszköze. Elhangzik Dávidnak a kétségbe esett imádsága, Istenem, hiúsítsd meg Ahitófelnek a tanácsát, miközben mondja, éppen mennek fölfele az olajfák hegyére, kivonulva Jeruzsálemből, és nagyon érdekes, azonnal olvassuk a Szentírásban a következő mondatból, hogy mikor felér az olajfák hegyére, éppen szembe jön valaki. Ahogyan megvan fogalmazva a mondat, ebben egy véletlenszerűséget olvasunk, de akik egy picit is ismerjük a Szentírást, tudjuk, hogy Istennél ezek a véletlenek nem véletlenek. Éppen szembe jön valaki. Éppen az arki húsai jön szembe. Dávidnak az egyik barátja. Nem sokat tudunk róla, ennyit, hogy Dávid barátja, egy megbízható embere, akinek Dávid egy feladatot ad. Menjél, ne gyere velem, most egyel többen menekülünk, nincs sok értelme, de te egy megbízható ember vagy, rád ott a városban lesz szükség. Te épüljél be, te ajánld fel a hűségedet Absalomnak. És aztán pedig, amikor valami értékes információ birtokába jutsz, akkor megtaláld a módját, hogy hogyan értesíts arról engem. Imádkozik Dávid, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát, és ezzel Absalom gyilkos szándékát, és jön a válasz, épp hogy felér a dombtetőre, és szembe jön az arki húsaj. Istennek a válasza. A szolgáló Istennek az eszköze. Isten válasza. Elképzelhető, hogy imádkozunk Istenhez, elmondjuk a magunk kívánságát, vágyát, kijöntjük előtte a kérdéseinket, kétségeinket, és úgy várjuk Istennek a válaszát. Beszélgettem nemrég egy kislánnyal, az egyik komolyan gondolkodó nyolcadikos hittanossal, és beszélgettünk erről, hogy az óra keretében beszéltem arról, hogy hát Istent érdekli a mi életünk, meg a sorsunk, és hogy ő megtalálja a módját annak, hogy kapcsolatba lépjen velünk, hogyha mi törekszünk, vagy vágyunk erre a kapcsolatra, és hogy szólítsuk meg, és ő fog válaszolni. És az óra végén odajött hozzám a kislány, és azt mondja, hogy hát én ezt már sokszor megpróbáltam, és valahogy sose jött be. Ez nem működött. Vajon ez miért lehet? És amikor beszélgettünk egy picit, akkor én elmondtam ennek a kislánynak, hogy hát sokszor szeretnénk az Istent úgy látni, hogy imádkozom, és a mennyből leszáll valami csodálatos, csillogó, valami válaszképpen, és ez hamisíthatatlanul egészen biztos, hogy az Istentől van. Így szeretjük látni az Istennek a munkáját, de Isten nem mindig így munkálkodik, hanem nagyon sokszor embereket használ. És beszéltünk arról, hogy nagyon jó hetente egyszer hittanozni, és néhány dolgot megtudni az Istennek a dolgairól. Nagyon jó, hogyha az ember otthon esetleg kinyitja a Bibliáját, és bogarászik belőle, és én hiszem azt, hogy Isten tudja használni ezeket a csendes pillanatokat, és megszólal. De nem mindig értjük meg. És Isten nem mindig úgy tesz csodát, hogy az égből leszáll valami csillogó, hanem nagyon sokszor embereket használ arra, hogy az ő munkáját elvégezzék. És beszéltünk arról, hogy hát itt van egy gyülekezet, itt van egy közösség, nem csak a vasárnapi gyülekezet, hanem megvan korosztályok szerint mindenkinek a maga csoportja, és hogy Isten néha embereket használ arra, sőt, hát nagyon gyakran embereket használ arra, hogy neki szolgáljanak, és együtt sokkal többet lehet érteni az ő igéjéből. Lehet, hogy amikor Isten vigasztalni akar, akkor nem csettint egyet és elmúlik a rossz kedvem, hanem mellém ad egy testvért, akin keresztül meg tud vigasztalni, és kedves szavakat szól hozzám az illető. Elképzelhető, hogy nem értem az igét, és imádkozom, és nem úgy fogok választ kapni rá, hogy egy pillanat alatt megvilágosodok, hanem úgy, hogy esetleg a gyülekezetben részt veszek egy olyan kurzuson, vagy egy olyan ifi közösségen, vagy egy házi csoportban, ahol együtt bontogatjuk közösen az Istennek az igéjét. Néha Isten embereket használ, szolgálattevőket használ. És itt nem azt akarom aláhúzni, hogy hivatalos szolgálattevőket, hanem embereket, bennünket használ egymásnak az életében. A szolgáló Istennek az eszköze. Vajon hányan imádkoznak értem? Tudatlanul is. Hányan imádkoznak azért a segítségért, amit lehet, hogy Isten éppen rajtam keresztül szeretne valakinek az életében elvégezni. Nagyon nagy felelősség ez, az Isten munkatársai vagyunk. Vajon ott van a szívünkben ennek a vágya? Istenem, mutasd meg, hogy kinek az életében hogyan akarsz használni. És elképzelhető, hogy éppen én imádkozom, én vagyok megszorulva, én vagyok összetörve, és várom, hogy az Isten csodát tegyen az életemben, de vajon észreveszem-e azokat a testvéreket, akiket Isten szeretne mellém adni, és esetleg a csodát általuk elvégezni az én életemben. A szolgáló tehát Istennek az eszköze. Ahogy tovább olvasjuk a történetet, azt is látjuk, hogy hát ez nem egy sétagalopp azért ez a szolgálat, mert hogy a szolgáló az kockázatot vállal. A történetben nagyon világos, hogy ellenségek között végzi a munkáját. Ugye be kell épülni egy olyan társaságba, ahol hát nagyon pici hiba is végzetes lehet, és a fejével játszik húshaj. A kémek dolga soha nem könnyű. Nem akarom azt mondani, hogy minden keresztény kém, de azért van egy pici hasonlóság húshaj és a mi történetünk között, ugyanis mi is ellenséges területen mozgunk, hogyha az Istennek a szolgái vagyunk. A világ fejedelme, fennhatósága alatt álló területen élünk. A világról ezt mondja a Szentírás, hogy az ördög még garázdálkodik benne. Úgy hívja, hogy a világ fejedelme. Mi ezen a földön élünk, és ezen a területen szolgáljuk az Urat. Nehéz terep, és könnyű ellenségeket találni. Ne lepődjünk meg, hogyha ezért esetleg sebeket kapunk. Kritikus megjegyzéseket. Ne lepődjünk meg, hogyha a gúny tárgyává válunk, hogyha mi valóban az Istenben bízunk, és ennek esetleg hangot is adunk. Hogyha mi Jézusról beszélünk, akkor nagyon könnyen leszünk bigottak, meg szektások, meg vallási fanatikusak, de ettől nem kell megijedni, ellenséges területen járunk. Azt azonban ne tévesszük el, hogy ki az ellenség. A Szentírás nagyon világosan beszél róla, nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem a látható ember az ellenség, Még csak nem is az, aki éppen azt a csípős megjegyzést az orrom alá dörgöli, hogy én a szent fazék, nem test és vér ellen, hanem láthatatlan erők, ördögi hatalmak, szellemi erők ellen valami küzdelmünk. Az, hogy az ördög használ ebben embereket, ez csak arra utal, hogy mindenben szeretné Istent utánozni, de az ellenség nem az, aki éppen kötélnek áll, hanem az, aki mozgatja a marionett bábút. Az emberekre nézve ez Jézusnak az utasítása, szeressétek ellenségeiteket. Vajon mennyire tudunk kitartóak lenni ebben a szeretetben? Isten adjon ehhez erőt nekünk, hogy tudjunk mindig tisztán látni, lássuk az ellenséget. Tehát ellenségek között zajlik a szolgálat, együtt működve a testvérekkel. Ugye Húsaj megszerzi az információt, de ettől még Dávid nem menekül meg, ezt további munkatársakra van szükség. Olvasunk itt a papokról, Cádokról és Ebjátáról és az ő fiaikról, akikről kiderül, hogy ugyanazért az ügyért küzdenek. A királyért, az országért, az Isten akaratának az érvényben maradásáért közös az ügy. Nem egyedül van tehát Húsaj, hanem testvérek vannak mellette, méghozzá egy válsághelyzetben, ugye ellenséges terület, nem lehet rivalizálni. Isten, amikor elhív bennünket a szolgálatra, akkor valóban igaz, hogy mindannyiunknak szeretne feladatot adni, és az is igaz, hogy mi pedig ettől még, hogy az Isten feladatot szán nekünk, nem fogunk megváltozni. Ettől még mi emberek maradunk. És ameddig mi emberek maradunk, addig mi szeretünk rangsorokat készíteni. És szeretjük mindig a saját fontosságunkat is lemérni. És szeretjük úgy belőni, hogy igen, ő egy olyan valaki, akinek én fölötte állok. Hát a másikat sajnos nem tudom megközelíteni, de várom azt a pillanatot, amikor esetleg lesz egy gyengébb napja, és valahogyan mégis egy kicsit lábujjhegyre állva, akkor az ő szintjét is megütöm. És arra nagyon sokáig fogok emlékezni, és melengetem a szívembe azt az érzést, amikor én valami fontosabbat tettem, vagy valami nagyobb igazságot tudtam megfogalmazni, vagy én türelmesebb tudtam maradni. Hát ameddig emberek vagyunk, addig valószínűleg ez a hajlam, ez bennünk marad. De a szolgálatot Isten így tervezte el, együtt működve a testvérekkel. Nincs helye a rivalizálásnak. Közös az ügy, közös az Úr. És az is igaz, hogy a szolgálatunkat egymásra utalva végezzük. Kell a megszerzett információ, de el is kell jutni a Dávidhoz. Testvérekként összezárva, válvetve küzdünk a görög falangsz, vagy a római teknősbéka halakzat, ami eszünkbe juthat. Hatékonyság akkor van, amikor a pajzsok összeérnek, és amikor fölbomlik az alakzat, akkor úrrá lesz az ellenség. Nagyon szomorú olyan közösségeket, olyan gyülekezeteket, vagy olyan csoportokat látni, ahol a testvérek rivalizálnak, méricskélik egymást, ahol áskálódnak egymás ellen, ahol a káröröm teret nyer az Isten népe között. Ez nem az Istennek a kedves küzdelme. És azt is látjuk, hogy a szolgáló nem a saját szakállára dolgozik, hanem a szolgáló a királyt szolgálja. Ebben a történetben ez nagyon világos. Hát persze, Dávid a király. De amikor Dávidról beszélünk, akkor muszáj Jézusról is beszélni, a királyról. Valamiért a Szentírás nagyon sokszor meghúzza ezt a párhuzamot. Valamiért Dávidról és Jézusról szeret együtt beszélni a Szentírás. Dávid nem csak ősapja Jézusnak, hanem előképe is. Isten nagyon sokszor tesz ígéreteket, Dávidra nézve, és ezek az ígéretek valahogy, ahogy a történeteket olvassuk, látjuk kicsiben beteljesedni Dávid életében, de mégis a hosszú távú teljes beteljesedés ezeknek az ígéreteknek mindig valahogy Jézushoz vezet bennünket. Olvasunk ígéretekről, hogy Isten készít egy igaz királyt, egy jó királyt, az Isten szíve szerint való uralkodót, szabadítót, akinek a trónja majd örökké fönnáll, és persze Dávid többé-kevésbé ilyen. Amikor jó formában van, akkor különösen. De hát ismerünk a Szentírásból bukásokat is, olyan történeteket, amikor ez nagyon nem valósul meg. De Jézusban ezek mind tökéletesen fennállnak. Dávid nem csak ősapa, hanem előkép is. Kicsiben megmutatott valamit Isten abból, hogy milyen egy jó király. Kicsiben megmutatta, hogy milyen az, amikor, az Isten választottja, az Isten szíve szerint való férfi uralkodik és vezet. Kicsiben megmutatta, milyen az, amikor az ő népe fölött egy szerinte való uralkodó áll. De nagyban ezek nem Dávidban, hanem Krisztusban teljesednek be. Ő benne viszont maradéktalanul beteljesedtek. A mi szolgálatunk most már nem egy földi előképre, hanem magára a nagy királyra vonatkozik, erre irányul. A szolgáló a királyt szolgálja. Hadd mondjam azt, hogy ez nem egy pozitív adalék a szolgálathoz. Sokszor hajlunk arra, hogy úgy gondolkodjunk, hogy a szolgálat az maga a tett, és szerencsés esetben még jó a motiváció is. Szerencsés esetben nem csak megteszem, hanem az Istennek akarom tenni. Az Istennek szól. De hát hadd helyesbítsünk ezen a területen. A motiváció az nem ez. Ha a motiváció nem ez, akkor a tett az nem szolgálat. Hogyha én bármit teszek, de nem abban gyökerezik ez, hogy az élő Isten szolgálatára akarok állni, és ő neki az ő kedvéért, az ő dicsőségére valamit megtenni, akkor ez nem szolgálat. Az lehet valami más. Lehet önmegvalósítás, lehet pozícióharc, lehet esetleg a lelkiismeretemnek a megnyugtatása, lehet esetleg fizetség, hogy ne maradjak adósa senkinek, de az még nem szolgálat. A szolgáló a királyt szolgálja, és ez alapfeltétel. Szívből, és nem közömbösen. Nagyon érdekes, ahogy húsajt olvassuk. Hát, hogyha azt mondtam volna itt az Isten tisztelet elején, hogy ma húsajról fogok beszélni, nem tudom, hogy hányan érezték volna megkönnyebbülve magukat, hogy most már akkor tudjuk, hogy miről szól az igehirdetés. Nem egy nagyon felkapott figura a Szentírásban. Olyan sok mindent nem is tudunk róla. Nem csak azért, mert az Ószövetség figurája, hanem azért, mert tényleg keveset is ír róla a Szentírás. Ebben a történetben olvasunk róla, és aztán később, nem is Dávidnak az életében, hanem a fiának, Salamonnak az idejében, megtudjuk azt, nem is Húsajról, hanem már Húsajnak a fiáról, hogy ő Salamonnak az egyik tisztségviselője volt, aki 11 kollégájával együtt a király udvarellátásáról gondoskodott. Tehát tudjuk azt, hogy a kapcsolat megmaradt. De mégsem egy ilyen szupersztár. Mégsem azt látjuk, hogy na, itt van valaki, aki egy olyan hős, akire föl lehet nézni, és micsoda megbecsülést kapott ezért a szolgálatért, nem pozícióért, nem a hatalomért, nem a csillogásért, hanem hűségből, szívből teszi, amit tesz. És testvérek, amikor a szolgálatról beszélünk, akkor nagyon fontos azt is látni, akárki akármit mond, fontos a szolgálatom. Életek múlnak rajta. Ugye ebben a helyzetben éppen magának a királynak, Dávidnak az élete. A mi királyunkat nem kell félteni, ő meghalt, de föltámadt, de mégis életek múlhatnak a mi szolgálatunkon. Akármit is teszünk, az bizonyságtétel, tanúságtétel. Beszél arról az Úrról, aki a mi feltámadt megváltunk, akinek mi a követői vagyunk. Az ő uralmának a hirdetése a mi szolgálatunk. Egy tanúságtétel. És persze megint ugye emberek vagyunk, és szeretünk rangsort fölállítani. Hát miféle szolgálatok vannak? Mondjuk 10-es skálán. Van az 1-es, a 2-es, meg a 5-ös, a 6-os, meg a 9-es, meg a 10-es. Vannak kis feladatok, meg vannak a nagy feladatok. És én lehet, hogy nagyon könnyen belőlem azt, hogy hát én csak olyan 4-es, 5-ös szolgálatokat szoktam kapni. Engem csak ablakot pucolni hívnak. Vagy mosogatni, vagy süteményt sütni, vagy lapátolni. Hát az is lehet, hogy valakinek ez a 3-as szolgálat. Még vízholyagokkal is jár. Ő bezzeg, a másik, hát ő házi csoportot vezet. Na, hát ez már egy 10-es szolgálat. Testvérek, hogyha a királyt szolgálom, akkor ő szabad arra, hogy értelmezze és a saját gondolata szerint súlyozza az én munkámnak a fontosságát. Amit én látok, az, hogy van 5-ös, meg van 10-es. Amit nem látok, az, hogy vajon Isten milyen mértékegységet rendel hozzá. Lehet, hogy az 5 az 5 kiló, a 10 pedig 10 deka. Nem látom. Istennél hogyan van súlyozva az én szolgálatom. Emberi mérték szerint azt mondjuk, hogy igen, az ablakpucolás, meg a házi csoportvezetés lehet, hogy nem egy kategória. De tudjuk azt, hogy Isten a szívet nézi. És lehet, hogy az ablakpucolás, hogyha én azt a légypiszkot lelkiismeretesen levakarom onnan, és negyedjére is neki megyek, lehet, hogy ez többet ér, mint egy szépen elmondott prédikáció. Isten azt mondja, hogy gyűjtsetek magatokat kincset a mennyben. Hogy pontosan mennyit ér az én munkám, ezt én nem fogom tudni itt a Földön meglátni. Még csak a közönségnek az arcáról se fogom tudni leolvasni. Hányan tapsolnak nekem? Ez majd ott fog kiderülni. De Isten erre hív. Szolgáljunk, és meg lesz a jutalom. És az utolsó gondolat, amit szeretnék a szolgálatról még elmondani ennek a történetnek a kapcsán, a szolgálat sikere, az a királynak a kezében van. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a feladat agyonnyom, hogy az Isten ilyen terheket tesz rám, és kötelességem, hogyha én az ő gyermek akarok lenni, gürizni és helytállni, de hát kicsi vagyok én ehhez. Nagyon jó azt látni, hogy a királynak az akarata valósul meg. Ezt olvastuk a történetnek a végén. Ugye a két tanács elhangzott, az egyik Ahitófelnek a tanácsa, most, amíg még Dávid gyenge, most, amíg menekül, most kell megölni. Gyorsan lecsapni egy erősítőképes kis csapattal, és akkor most még nem számítanak rá, most meg lehet ölni, és akkor tiéd a győzelem. Húsai azt mondja, hogy ez nem egy jó tanács, hanem gyűjtsd össze az egész Izraelt, mindenki lássa majd a te dicsőséges győzelmedet, és majd amikor már mindenki együtt van, na majd akkor úgy el tudod intézni Dávidot, hogy hát hírmondó sem marad utána az embereiből sem. És miközben ezzel időt húz Húsaj, és várakozásra buzdítja Abszalont, aközben Dávidnak van ideje elmenekülni. Végülis ez a két tanács, és Abszalon Húsajnak a tanácsát fogadja meg. Nagyon jó volt, brilliáns volt Ahitófelnek a tanácsa, ördögi és brilliáns, de mégis a másik tanácsot fogadja meg, ami aztán később a lázadónak a bukását fogja okozni. Vajon miért? Hát minden érv a jó tanács mellett szólna. Ezt olvassuk a 14. versben. Erre azt mondta Abszalon és minden izraeli férfi, jobb az arki Húsaj tanácsa Ahitófel tanácsánál. Miért is? Mert az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa, és így veszedelmet hozzon az Úr Abszalonra. Végezzük a magunk szolgálatát, ha úgy tetszik, titkos konspirációját egy ellenséges területen. Vajon helyt tudok-e állni? Vajon nem egy bukott ügye ez mindenestül? Vajon nem lesz-e túl heves a reakció, és nem járok-e nagyon pórul? Vajon végre tudom-e hajtani azt az akciót, amit Isten rám bíz, hogy ezen a földön én őt képviseljem? Nagyon jó ezt látni, hogy a küldetésnek a sikere az a királynak a kezében van. Az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa. Nem Húsaj, brilliáns agya villant ekkorát. Kellett hozzá ő is, Isten őt használta. De miközben ő mindent megtesz, aközben az Úr akarata valósul meg. Kedves testvérek, hadd biztassak mindenkit, aki esetleg hezitált idáig a szolgálatba állástól, vagy nagyon picinek érezte magát a maga szolgálati területén, hogy a mi szolgálatunk Istennek a kezében van. Ez az ő ügye. Ez az ő részéről egy nagyon szép gesztus, hogy bevon minket az ő munkájába. Mi erre mondhatunk bátran igent, és amikor beállunk az ő munkájába, akár látható és reflektorfénybe került területeken, akár háttérmunkában, akár csak egy csendes, vigasztaló szóban, vagy egy simító mozdulatban, akármilyen területen is használ bennünket Isten, nem magunktól várjuk a győzelmet, és nem kell kételkedni, hogy vajon nem veszett ügye ez az egész, mert a király kezében van a küldetésnek a sikere. Úgyhogy én szabadon, felszabadultan, görcs nélkül örömmel szolgálhatok az Istennek. Adja Isten, hogy ez mindannyiunkra igaz legyen. Amen. Dicsérünk téged, édesatyánk, mert te vagy a szolgálatnak az ura, és köszönjük neked azt, hogy a te munkád az valóban a te munkád ebben a világban. Áldunk azért, mert van egy ország, amely épül, a te országod, amelynek vannak követői, és még többen lesznek. Köszönjük, hogy vannak személyek, akik itt a földön megszülettek, és aztán téged megismertek, és egy örökkévalóságon keresztül a tiéd lehetnek. Köszönjük, hogyha mi is ezek közé, a személyek közé tartozhatunk, mert megkerestél, megváltottál, bűneinktől megszabadítottál, és egy szolgáló életre hívtál. Áldunk azért, Urunk, mert ez a te ügyed. És nagyon köszönjük, hogy ennek a munkásával akarsz tenni bennünket. Megvalljuk neked azt, hogy amikor magunkra nézünk, nem mindig az élmunkást, nem mindig a tökéletes munkaerőt látjuk magunkban, nem a hőst, a harcost, aki igazán nagyot tud alakítani ebben az életben, nem sokszor a magunk gyengeségét látjuk, a magunk hibáit és bukásait, de Urunk, hiszük azt, hogy neked van hatalmad arra, hogy bennünket is használj. Urunk, szeretnénk valóban a te országod építő munkásai lenni. És szeretnénk azt is megérteni, hogy nem a mi dolgunk válogatni a megbízatások között, és rangsorokat fölállítani, és magunkat méricskélni. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a te kezedben tudhatjuk. Urunk, szeretnénk most úgy fölé állni magunkat, ahogyan énekeltük. Szeretnénk valóban templommá lenni, olyan épületté, amely te rólad szól, amely téged szolgál, téged dicsőít, a te nevedet magasztalja, nem csak szájjal, hanem tettel, a leghétköznapibb, legprofánabb területeken. És így kérünk téged most, hogy amikor innen hazamegyünk az ünnepi istentiszteletről, akkor mikor a családunkhoz érkezünk, mikor a gyerekeink körében leszünk, vagy amikor a zsémbes szomszéddal találkozunk, vagy a házsártos főnökkel, akkor is hadd tudjunk templomként, rád mutató jelként működni. Szeretnénk, Urunk, téged képviselni, hogy aki bennünket lát, az a te jó illatodat érezze. Köszönjük, Urunk, hogy az ügynek a győzelme, az eldőlt a kereszten, és nekünk nem kell amiatt aggódni, hogy vajon hányan hallgatnak ránk. Vajon meghallják-e? Vajon kívánatossá lesz-e a te szavad az ő számukra? Urunk, ezt szeretnénk a te kezedbe tenni. Amit a magunk számára kérünk, az a hűség, és ezért kérünk téged, hogy tegyél hűségessé bennünket. Hogy taníts meg benned bízni, és taníts meg a tőled jövő erőket, azokat tőled valóban átvenni, és a megfelelő irányba fordítani őket. Szeretnénk így fölajánlani magunkat, szeretnénk, hogyha használnál a szolgálatban, és szeretnénk, hogyha megérezhetnénk a szolgáló közösségnek az örömét is. Kérünk, hogy tegyél minket ilyen gyülekezetté, és tegyél így áldással bennünket itt Káposztásmegyeren. Szeretnénk valóban szolgálni ezt a lakótelepet, szeretnénk a lakótelepnek az életét, az üdvösségét és a jó illatát is munkálni. Urunk, hogyha neked kedves, akkor használj ebben bennünket. És áld meg azokat a küzdelmeket egyen-egyenként, amelyekbe beleviszel bennünket. És imádkozunk azért, hogy mindig tedd nagyon világossá számunkra azt, hogy nem egyedül megyünk, hanem a te szent lelkeddel ott vagy velünk, és az igazi harc a tiéd. Szeretnénk így a kezedbe simulni, Urunk. Köszönjük neked, hogy a saját életünket is hozhatjuk eléd, a saját életünknek a küzdelmeit és a nehézségeit is. Köszönjük, hogy ezek nincsenek elrejtve előled. Szeretnénk most azokért imádkozni, akik különösen meg vannak próbálva. Imádkozunk a gyászt hordozókért. Hálát adunk neked Margit néni életéért, amelyet adtál neki itt a földön. Hálát adunk azért a sok jó dologért, azért a sok kincsért, amit rajta keresztül adtál a közvetlen családnak is, nekünk a gyülekezetnek is, azoknak, akik talán őt személyesen nem is ismerték, csak azokat a fáslikat tudták használni, amelyeket ő készített. Áldunk az ő életéért és azokért a kincsekért, amiket rajta keresztül adtál, és most eléd hozzuk az ő hiányát is, és azokat, akiknek a szíve pont emiatt fáj most. Urunk, szeretnénk, hogy a te győzelmed és a te halál fölött is, Úr, voltod, legyen a vigasztalás, hogy a te halált is legyőző erőddel vedd körbe őket, és add azt a vigasztalást, amit ember nem adhat, amit az idő nem hozhat meg, de te képes vagy rá. Kérünk, hogy így adjál gyógyulást, és így adjál reménységet a jövőbeli újra találkozásra te nálad. És imádkozunk a betegségeket, hordozókért, műtét után levőkért, imádkozunk fájdalmat hordozókért. Kérünk, hogy legyél ott ezekben a küzdelmekben, és hadd tapasztalják meg, hogy ezeknek a hordozása is lehet szolgálat és rád mutató jel. Te add meg ehhez az erőt. Amen.